Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél, késő este általában 14-20, délután 34-39 fok valószínű, a Balaton 25, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjfélkor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Macskakő, ponyva. Írta Lengyel Péter. Könnyű podgyasszal.
Agat Kevorg Zürichben szokott tóparti hoteljébe száll, s pár perces felfrissülés után nekivág tekervényes útjának.
Még azon a napon pénzt és levelet ad fel számunkra. Levele üzleteink virágnyelvén elmondja, hogy a kő eladása még hátra van. Rosszabbodtak a körülmények.
Telik az idő. Múlik.
Megváltozott a helyzetünk. Most már nem számolhatok az eredeti határidővel. Meghosszabbodnak az elkerülhetetlen várakozás napjai. Ember felettit kívánna, aki azt várja tőlünk, hogy induljunk, amielőtt a kő ára, annyi fáradozásunk igazi gyümölcse megérkezik. Hátra van e tekintetben a leckém. Megtanulni, mennyire fontos dolog könnyű podgyásszal utazni az életen át.
A kassza királynak van egy külön, titkos útja.
Péntek délután van.
A király az örmény küldötte pénz egy részével, meg egy bőrönnyi ruházattal, a központi pályaudvarra kocsizik. Kiszáll, bemegy az indulási oldalon, s kisétál az érkezésin. Gyalog viszi tovább a holmit. Nem tesz egyebet, mint amit a létfenntartás szabályai diktálnak. A magatartalék útvonaláról, váltó ruhájáról és menekülő pénzéről gondoskodik. Végső esetre.
Nem mondja el nekem. Tartom földbe bújt szállásomat a Búvár utcában, melyről nem beszélek neki sem. Félre rakva gondosan a magam pénze, hozzá ugyanazon forrásból. Nem vethetünk egymás szemére semmit.
A vizsgálóbíró összehívja a nyomozóit, és azok egyazon percben jelennek meg a város minden orgazdájánál a házkutatási parancsokkal.
Péntek délután van.
Óbudán a Bokor utcában, Láncrókusnál dús az aratás.
A vezető nyomozó megy a szimata után, az pedig égés bűzt jelez. Rátalál a Rókus konyhájában a göthös Csikó tűzhelyre, lezárja a szellőző nyílást, s a pernye közül puszta kézzel kikapja valamely széttépet papírosok még izzó maradványait.
Láncrókus sötéten nézi a konyhasarokból.
A nyomozó lovasrendőrt meneszt a vizsgálóbíróért, és szakértőt kér.
Mire a vizsgálóbíró és a szakértő a Bokor utcába ér, a rendőrök rábukkannak a pincében egy böhöm matrózládára.
Láncrókus dacosan nézi a ládát.
A doktor is a ládát nézi. Álszakállak, álöltözetek, álarcok.
Színházi kelléket tartani, az csak nem bűn.
80 darab tolvajkulcs, furdancsok, reszelésre váró nyers kulcsok.
Lakatos munkával díbelődni, az csak nem bűn.
30 000 forint a farakás alatt.
Ott tartom, ahol akarom, szól az orgazda méltósággal.
Szétfúrt, szétrobbantott, szétvágott, vízevert helyenféle páncélszekrény. Falán kerek lyuk, mint a nagy bazárban. Igen.
A szekrényt annyira elnyúzták, hogy a szakértő nem talál fényes, sima felületeket.
A vizsgálóbíró különben sem hisz a Galtonféle új nyomatokban. Azonban itt is ráakad a már ismerős zöld gyapjú foszlányokra, és a sorokban a maradék néhány kincstári zöld lópokrócra is.
Az öregecske, többszörösen visszavonult orgazda nem csak, hogy nem vall, de egyenesen azt állítja, hogy bünténről itt szó sincs. Előmutat egy fejléc nélküli számlát.
A szakértő megvizsgálja, és megállapítja, hogy valódi.
Enyém, mondja Rókus kackiásan. Tán csak van még jog, és szent még a magántulajdon. Tán csak azt, mivel a vásárolt kasszájával, ami néki tetszik.
A számlán a boltos nevéből csak a végső A betű maradt meg. A vásárló Aga Szádek.
Aga Szádek? Hát nem most mondta, hogy Kendé a mackó?
Jó baráti méhát.
S kik volnának ezek az egzotikus jó barátok? Hol szólhatnék velük? S honnan vásárolták a szekrényt?
Lánc Rókus megrázza a fejét. Őt jogtalan, oktalan zaklatják. A becsület útjára tért, évek óta nem is látott lopott holmit. Nincs több mondandója.
Kihallgatásának minden perce kincset ér és kincset veszejthet el. A doktor tudja ezt.
Csak nekem nincs sejtelmem az egészről. Péntek délután van. A beret vámat fenem szeretett teljes hosszi húzásokkal a fenőszíjon, az új országház megetti kis szobám magányában. Készülök a körvasút kanyarulatához, rablótársaim szállására. A félig égett papírdarabkákat közben kínos, apró munkával összerakta a szakértő. A mozaik hiányos, mégis temérdek dolog megállapítható belőle. Külföldi pénzes utalvány. A címzett Lánc Rókus a maga nevén. A feladó nevének egy része és címe elégett. A kibetűzhető töredék Agap Ke vagy Ka. A tinta 48 óránál nem régebbi. A postabélyegző lenyomata pernyévé vált.
Egy fekete ruhás, lefátyolozott arcú nő lépked kényes óvatosan. Óbuda évszázadok során hat oldalon félgömb formájúra koptatott macska kövein a Bokor utcai ház felé. És a sürgés forgás, sötét egyenruhák láttán megtorpanás nélkül libeg tova a detektívek mellett.
Ezek a bilincsbe vert Lánc Rókussal a rendőrségi kocsiba szállnak épp.
Az orgazda elnéz a nő mellett a levegőbe.
Péntek délután.
A főkapitányságra visszatérő vizsgálóbírót két ember várja.
Az egyik várakozó egy trafikos a belvárosból.
A legfontosabb tanú. Ezt előre elárulhatom neked így utólag.
A másik ember a bécsi sörház tekintélyes főpincére.
Még a kettejük meghallgatásának sorrendje sem volna mindegy. Személyes sorsom azon billen el, hogy Tajka doktor melyikhez fordul elébb.
Azonban a vizsgálóbíró, ki előtt a vasra vert orgazdát viszik befelé, egyetlen türelmetlen mozdulattal félre söpör trafikost és főpincért, majd aztán... Fontosabb dolga van most.
Lánc Rókus pedig nem beszél. Nem és nem.
Nem olyan kemény legény pedig ez, gondolja a bíró. S következtet, bizony csak az időt húzza.
Jól következtet.
Mert ez alatt a fekete fátyolos nő Pest fele kocsizik. Szikrát vernek a lópatkók a Margit híd vadonatúj macska kövein. A pesti oldalon bocsátja el a konflist. Onnan gyalogszerreli parkodik tovább egy régi földbe bújt házikó felé. Az új országháztól délnek.
A bécsi sörház főpincére jegyzőkönyvbe diktálja mondandóját.
A fekete ruhás fátyolos nő halkan kopogtat a Búvár utcai ház vaksi ablakán.
A két szó, mit odavet... Elegendő, hogy soha többé ne menjek a körvasút, csak a szabetörők szállása felé.
Hat héttel elébb furcsa vendégek estebédeztek a külön teremben, mondja a főpincér. Valamiféle tervrajzot égettek el az asztalnál. Őt az újsághírek nyomán idehozta a kötelességtudat.
Dojka doktor fásult, fáradtan hallgatja.
Négyen voltak.
A vizsgálóbíró hirtelen csupa feszült figyelem. Négy? Bizonyosan.
Egy rendőr visszahozza Lánc Rókust.
Ráismer? Fejrázás. Fiatalabbak voltak.
könnyedebbek.
A tapasztalt faggatás nyomán előkerülnek a tények.
Svegáti ser, tányér, hús, belsőség, zsemje gombóc. Barna haj, szőke szakál. Keleties külső toprongy. Egy rejtekező vendég, szúrós fekete szem. Makarónival a pörkölt.
Tán olasz?
Magyar ember volt, az bizonyos.
Így igaz.
Tanult beszédű, s hát bűnözőnek semmiképp sem látszott.
Felszínesség, előítéletek hálója.
A doktor izgatott. Az első eset ez, hogy négy betörőt látott együtt valaki. Az első bizonyíték féle.
És az utolsó, reménylem.
Van negyedik ember.
Van.
A trafikos egy régi mindennapos vevőjéről mesél, bizonyos lápos, órásmester, félénk ember és rémes fecsegő nagyot mondó. Nem kevesebbet állít, mint hogy az országosan körözött kasszabetörők egyike néhány éve éppen az ő lakója volt, és mutatott egy üdvözlőkártyát, úgymond a hírhedett betörő küldte annak idején a császárvárosból. Ő, a trafikos, elkérte a lapocskát, s most idehozta. Tessék!
Ekkorra a fátyolos nő ösztönös ravassággal új kocsit fogadott, és már a Lipót körút felé tart, meg-megakadva a sűrűsödő forgalomban.
A vizsgálóbíró kezébe veszi a kártyát. Elmosódott postai bélyegzője, Bécs. A dátum, Vízkereszt előestéje, az Eszterházi gázszíneset betörésé. Az adatok, melyek külön életet éltek az esztendőkön át, kezdenek egymásra találni. Szépen olvasható az aláírás. Jankó Márton.
Ne hidd, hogy a király hibbant. Nem. Úriember ő a maga helyén, s hogy megkedvelte szállásadóit, ha utazott, hát kártyát küldött.
És mit tesz Isten, az órásmester felesége épp a betörés előtti napon összetalálkozott a Zsibáros utcán ugyanővele. Sétafikált egy barna arcú külföldi társaságában.
A vizsgálóbíró nem veszít újabb perceket, a bejelentő hivatalba hajtat. Elébelő a szálló vadmadárnak.
Elébünk.
Egyetlen mozdulattal levágja az összes kanyarokat.
Az a másfél óra, amennyit így nyer, meghatározza a sorsunkat.
Úri betörőt hajszol, így gondolkodik. Annak névbetűs holmia van. Fehér nemű, szivartárca, tám podgyász, s ennek megfelelően választ álnevet. A Jankó Márton nevet már használta, tehát J.M. névbetűs bejelentőket keresni a nyárról. Adja ki a parancsot. Jómódú, 30 körüli férfit.
Amikor kivettem a Pannonia utcai lakást, és a Knorr Szabónak diktáltam a cédulkákat, hogy a legkisebb írásmintát se hagyjam, arra nem készültem fel, hogy a király a saját nevén is tart már bejelentőt a városban, és anzikszokat küldöz hozzá, hiteles aláírással.
Temérdek a vendég az ezredévi ünnepségeken, az országos kiállításon, sok az új bejelentő, a doktor türelmetlen.
10 perc múlva az egyik nyomozó előhalássza a lapocskát. Jávor Mihály, 32 esztendős, Pannonia utca.
Ettől kezdve a vizsgálóbíró nem kísértetet kerget.
Előkerül a másik bejelentő, ugyanazon a címen. Aga Szadeg. Egyenesen a Láncrókus kasszaszámlájáról.
A Pannonia utca.
A Pannonia utcában hallatszik a gőzmalom zakatolása. Nyikorog a körvasút.
A vizsgálóbíró egyenruhás rendőrökből a teljes háztömb köré kordont húz.
Fiáker érkezik sietve, és a kordon miatt megáll. Várakozik. Női utas a fekete ruhát visel, arcát fátyol fedi.
A doktor a ház kapujához lép, kinyitja, és ott szembe találkozik 3 férfival.
30 körüli, barna hajú, szőke szakállas az egyik.
A másik külföldi, sötét bőrű, fekete hajú.
Középtermetű, se színű a harmadik. Állán nincs sebb hely.
Egyenesen a doktor karjai közé szaladnak.
Számomra ezzel megszűnt a választás lehetősége. Életbe lép a következő terv, csak figyeld. Kő ide, kő oda, most aztán itthon kell maradnom 30 napig legalább. Mert a buborék nélkül már nem utazom. Csak akkor érzem rendjén a dolgokat, ha ott vagyok a testi közelségében.
A kordon mögött kilép fiákeréből a fekete ruhás nő, és visszafelé indul a városba, amerről érkezett. Köd előtte, köd utána.
A vizsgálóbíró felmegy fogjaival a lakásba.
A Knorrszabó azonosítja lakóit.
A kassza királyt.
A göröget.
A harmadik urat nem ismeri, mondja. Nem látta még itt.
A fal az út.
A házkutatás öröm a rendőrszívnek. Egy halomban van itt nyom, bűnjel és bizonyíték.
Szerszámok és álkulcsok.
Pénzzel tömött bőrtárca.
Fekete köpönyegek. Csillog rajtuk a fénypor.
A vizsgálóbíró kérdez, a betörők hallgatnak.
A halban mészfehér arccal áll Knorr Marika, a házi kisasszony.
A király rámosolyog, kedvesen, biztatón, és integet a megbilincselt kezével.
A kislány elpirul, szeme könnyes.
Ki vette bérbe a szobákat?
Én, mondja a falazó.
Én, mondja a görög.
Én, mondja a kassza király.
A csalóka látszat egy pillanatra azt csugalja a bírónak, mintha szóba ereszkednének vele. Ám csak egy hazugság erejéig. Valakit fedeznek.
Azt az embert, aki a szobákat kibérelte.
A szabómester szerint egy úr volt az, fekete szemű, szűkszavú. Ő maga nem lakott itt, és nem is járt a házban azóta.
A negyedik ember.
Ki az? Hol van most?
Csend.
Hová rejtették az ékszereket? A gyémánt követ. Láncrókust mióta ismerik? Kirobbantotta szét a kasszát a Bokor utcában. És mi céllal?
Csend.
Kicsoda a külföldi orgazda? S hol van most? Mi történt az államkötvényekkel? A készpénzzel? Ki készítette az álkulcsot?
Csend.
Hol jártak a Bálvány utcai betörés idején? Új Világ utca? Eszterházi Gasse? Szentpétervár, Königsberg, Bukarest, Várad, Konstantinápoly, München, Hamburg, Prága? Ki volt ott zárában?
Csend.
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 Hol a gyémántkő?
Csend, csend, csend.
Ki a negyedik ember?
Betörőtársaim fagyosan elnéznek a vizsgálóbíró feje fölött.
A doktor erős őrizet alatt a kapitányságra küldeti a három rablót. Ő még marad egy kevés ideig.
Knorr Marika látja a betörő szerszámokat. Hallja, hogy a szép idegen Európa 7 országának rendőrségei által körözött gonosz tévő. Hát inkább nem hisz a szemének, a fülének.
Duzzogó hallgatásában a doktor felismeri a kéretlen szerelem egyoldalú hűségét. De neki az a dolga, hogy kihallgasson. Hát kihallgat.
A kis leány végül, látva, hogy szíve királyának már úgysem árthat, hozzáadja magáét a hétfőről kedre virradó hajnal történetéhez, amikor megleste a kulcsukon a vendéget. Gyakran megleste elébb is, vajja bepirulva, és aznap is. Még nem virradt meg, amikor hazaérkezett, és nem egyedül. Véle volt a másik szoba úr, és még kettő, az arcukat nem látta. Valamennyien fáradtak voltak, piszkosak és jókedvűek. Ő nem mert tovább leselkedni, bármikor kijöhetett volna az urak valamelyike. Még sokáig hallgatta a járkálásokat, mielőtt újra elaludt.
Knorr Marika idővel férjhez ment annak rendje szerint. Három gyermeket szült, unokái lettek, és a második nagy szervezetgyilkolás utolsó évéig eltartó egész hosszú tartalmas életét emiatt a 20 perc miatt élte majd vívódva. Olykor-olykor zilált gondolatokkal és beszennyezett lelkiismerettel, addig a szürke, hómentes decemberi napig, amikor a harmadik birodalom főkormányzósága területén fekvő Oszviecsim városka mellett. Mezítelen, férfiakkal, gyerekekkel egysorban. Betámolygott egy betonpadlós helyiségbe. Még észlelte magán a mások kínhaláltól kicsorduló ürülékét, mielőtt kezéből kiejtette a szürke, tiszta kis szappant és a törülközőt. A zuhanyrózsán besziszegő gáz alatt. Az utolsó gondolata az volt, vajon múlott-e a szép idegen sorsa akkor az ő tanúságtételén?
Macskakő. Ponyva. Írta Lengyel Péter. A 11. rész hangzott el. A főszerepben Kaszás Gergő. A szereposztásból Dajka doktor különleges vizsgálóbíró Blaskó Péter. A kassza király Rátóti Zoltán. A görög Imre István. A falazó Galkó Balázs. Láncrókus Dobák Lajos. A buborék Marozsán Erika. A bécsi sörház főpincére Miklósi György. A trafikos Ambrus András. Knorr Marika Kárász Eszter. A felvételt Kislászló és Maksai Helga készítette. Zenéjét összeállította Horkai Rózsa. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A rádióváltozat felvétele 1996-ban készült, és legutóbb 1996. december 2-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.